Rendelés indul. Dr. Bézs. Aki kérdez, Kertész Éva. Aki válaszol...
Dr. Bittner Nóra a vendégem a mai napon a Dr. Bézsben, és nagy szeretettel köszöntöm Nórát, és megpróbálom felsorolni Nórának a titulusait, és már előre is elnézést fogok kérni, hogyha valamit kihagytam, mert hogy Nóra klinikai onkológus, tüdőgyógyász, klinikai farmakológus, egészségügyi szakgazdász, és a civil feladat köreiről még akkor nem tettem említést, de fogok. Szóval, hogy Nóra, ez a sok feladatkor egy egész kórházi csapatot, orvoscsapatot kitesz. Hogy lehet ennyi hangszeren játszani?
Először is köszöntöm a hallgatókat, és mosolyogva hallgattam mindezt a felsorolást, ami valós, de azt kell mondjam, hogy ezek egymásra épülő végzettségek, ismeretanyagok, és hát alapvetően mindig is egy kíváncsi kutató embernek vallotta magamat, és minek után az orvosi pályát választottam, így jött egyik a másik után. Először tüdőgyógyász lettem, azon belül specializálódtam az onkológiára, és utána ezt bővítettem ki az általános daganatokra, nem csak a tüdődaganatokra, és mivel az onkológiában a daganat kutatás az mindig a gyógyszerkutatással együtt járt, így bővült ez a klinikai farmakológiával is, és azért a modern orvoslás és annak a követése bizony tervezéssel együtt jár, gazdasági tervezéssel is, és ezért is szükséges ehhez egy közgazdás szemlélet is, úgy gondolom.
Szóval legalábbis nem árt, hogyha valaki a gazdasági helyzettel is tisztában van, de a mai napon nem a gazdaságról fogunk beszélgetni, hanem elsősorban a betegségnek a megelőzéséről, és próbálunk nem a szomorúság felé menni, holott az imént éppen Somló Tamást hallgattuk, aki nagyjából majd, hogy nem a mi generációnknak az ikonjai közé tartozott. Nehéz szembesülni azzal, hogy a mi generációnk ikonjai, vagy a mi generációnk is gyakran találkozik a betegséggel, és sajnos tragikus véget ér az élete.
Mindig nehéz azzal szembesülni, hogyha az emberhez lelkileg is közel álló, akár ismert, vagy kevésbé ismert személy beteg, és nem tud rajta az orvostudomány, vagy személyesen én úgy segíteni, ahogy ebből tényleg gyógyulás legyen. De pont ez az oka, hogy valóban egy elég fontos feladatnak tartom a megelőzést, és itt van egy nagy szünet a gyógyítás és annak a különböző kimenetei közt, hiszen ebben tehetnénk talán legtöbbet abban, hogy bármely betegség, de akár ez a úgynevezett gyilkos kór is, ha jön, akkor is minél később, és egy korábbi felfedezéssel, hogy az életünket mindenképpen hosszabban tudjuk és jó életminőséggel élni. Mindezekben a prevenciónak van legnagyobb szerepe.
Ezt nagyon jó hallani, mert tulajdonképpen egy nagyon biztató dolog az, hogy a prevencióval bármi is elérhető. A gyilkos kort azt nem véletlenül hívjuk gyilkos kornak, rettegünk tőle, és azt gondoljuk, hogy nincs is menekvés a gyilkos kor elől. Ezek szerint mégis van.
Általánosságokat lehet csak mondani, és ugye amikor a statisztikai adatokat elemezzük, akkor egy-egy egyénre lebontva mindig más. Tehát ezért is mondom, hogy valóban az is lesz tüdődaganatos, aki életében nem dohányzott, aki nem evett és ivott olyat, a felnyaki daganat, tehát azok a típusosan besorolt betegségek, amik egy-egy életmódhoz kötöttek, ebből is vannak különbségek, de mégis azt kell mondjam, hogy alapelvként az igaz, hogy van egy genetikai hajlamunk. Ugye nem csak az alkatunkat, arcunkat, hajunk színét örököljük a családunktól, hanem bizonyos betegségekre való hajlamot is. Azonban az, hogy ez megnyilvánul-e az életünk során, azt egyelőre csak pár betegség esetén, bizonyos bélbetegségek és bizonyos emlődaganatok esetében igazolták közvetlenül, hogy ezeknél van egy ilyen genetikai, de ott is csak hajlam örökölhető, de pontosan a mostani tudomány állása szerint, hogy ezekből a hajlamokból lesz-e valóban betegség, abban nagyon sokat számít az életmód, a környezeti hatás, ezeket együttesen hívják epigenetikának, és ezeket bizony valóban befolyásolhatjuk.
Mielőtt áttérnénk ennek az epigenetikának az éteri és misztikus és akár ezoterikus értelmezésére, mert azt gondolom, hogy van rá hajlamunk, hogy ezt így tegyük, különösen igen, azoknak, akik ott állnak a betegség kapujában, és muszáj nekik ott belépni. Erről beszélgessünk egy kicsit, de előtte zenélünk. Zenélünk.
Samo bravo. Ask any chavo, he will tell you samo bravo.
Ez itt a Dr. Bézs, én Kertész Éva vagyok, és vendégemmel, Dr. Bittner Nórával a rosszindulatú, daganatos betegségeknek a kezeléséről beszélgetünk, arról, hogy mit lehet tenni akkor, amikor az ember szembesül azzal, hogy itt a kór, és bizony ezzel szembe kell nézni. Hogyan néznek ezzel szembe a betegek általában? Mi a tapasztalat a doktornő?
Hát az első az a megdöbbenés, a sokszerű hatás. Ugye nagy különbség, hogy valaki panasszal jelentkezik-e már, mert sajnos Magyarországon hozzá kell tegyem, a szűrővizsgálatokra való elmenetel az nagyon-nagyon alacsony hatékonyságú. Pontosan itt a baj, mindenki azt gondolja, hogy ilyen betegség csak a szomszéddal fordulhat elő, vele biztosan nem. És a szűrés az mindig az egészséges, tehát tüneteket nem észlelő egyéneknek a vizsgálatáról szól. Ehhez mindig azt a hasonlatot szoktam mondani, akkor kocsit kötelező kontrollra elvisszük, hogy az a biztosítás éppenséggel érvényes legyen, még akkor is, hogyha az üzemben tartását semmi probléma nem veszélyezteti. No, a saját egészségünkre én úgy látom, kevesebb időt fordítunk sajnos. Éppen ezért döntő többségben a betegség felfedezésekor már áttétek jelentkeznek, és is ekkor van az a sokszerű hatás, amikor azzal kell szembesülni, még tulajdonképp nem érzi igazából a panaszait a beteg, vagy kontrolláltan csak, hogy meg kell változtatni az egész életrendjét, hiszen ha a komplex kezelésnek bármelyik részét veszük ki, konkrétan akár a műtét, akár utána a gyógyszeres terápia, vagy a sugárterápia, akkor is ezt be kell illeszteni az életmódjába, akár a munkarendjébe, akár a család ellátásába, és ez mind-mind nagyon nehéz. Tehát a kérdésre a válasz, hogy ez első dolog a sok, és akkor utána ennek a feldolgozási fázisai jönnek, amiben próbálunk segíteni, elsősorban azzal, hogy beszélgetünk a beteggel, hiszen nem tárgyként kezeljük, hanem el kell mondani, hogy milyen tünetekkel, milyen kezeléssel fog járni ez a kezelés, mennyi ideig tart, hogy tervezze ő az életét, és ennek pontosan azért az első beszélgetés egy ilyen sokszerű élmény, és látom is, hogy feldolgozni is szinte alig tudják. Azt szoktam javasolni, hogy utána a következő időre a bármi gondolat a fejükben jár, írják össze egy papír, hogy meg tudjuk beszélni a következő alkalommal, hiszen az objektív kezeléseken túl rendkívül, és azt gondolom ugyanilyen fontos a beteg szorongásának az oldása, hogy ezt valóban ne egy paternalista elrendelő módon, hanem a beteggel együttműködve lehessen őt végigvezetni a kezelés során.
Ugyanis neki is aktívnak kell lennie a kezelés során, tehát nem elég, hogy elfogadja és sodródik, gondolom, azokkal az eseményekkel, amik rávárnak. Nem véletlenül említette azt, hogy igen, el kell beszélgetni a beteggel, mert az önnyilatkozataiban ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van, hogy a kommunikációt tekinti egy nagyon fontos feladatkörnek az ön szakmájában. Van rá idő beszélgetni?
Azt gondolom, muszáj, hogy legyen idő. Bármilyen nehézséggel küzd az egészségügy, mert ez az alapja. Ahhoz, hogy egy orvos beteg közt az a kapcsolat kialapuljon, amit úgy gondolom tényleg bizalomnak kell hívni, nagy szavak nélkül mondom, hogy nem az életét, de az életének egy fontos periódusát bízza ránk bizalommal a beteg, és ezzel soha nem visszaélni kell, hanem felépíteni azt, hogy valóban ez bármiféle problémáját megmerje osztani, kérdezni, az életének olyan helyzetét, ami éppen őt aggasztja, hogy az beilleszthető a kezelésbe, életvitelébe. Ezért szoktam mondani, hogy nincsen buta kérdés, az akár a gyógyszerre, akár az egész körülményre vonatkozik, de ehhez viszont kell egy olyan jó kapcsolatnak lenni, hogy a beteg ne azt érezze, hogy ő a kettes, akinek megadják, hogy hova menjen, mit kapjon és tűrje, viselje, hanem ő éli meg a kezelésnek minden következményeit. Tehát nekem a szakmai felelősségem és a tájékoztatás az, amit meg kell tennem szakmailag felelősen, de a beteg az, aki ezt valóban a saját bőrén érzi, és ezeket vállalnia kell. A segítő család, környezet, barátok nagyon nagy fontosságot kapnak ezekben a nehéz időszakokban.
De maradjunk még az orvos fontosságánál, mert az orvosnál úgy tűnik, hogy az orvosnál kezdődik és végződik majdnem minden, ami fontos ebben az időszakban, de természetesen nyilvánvaló, hogy a családnak, az ismerősöknek is nagyon fontos szerepe van, talán majd erről később beszéljünk. De van-e ideje az orvosnak? Tehát azt mondja Nóra, hogy muszáj, hogy legyen ideje, és engedjék meg a kedves hallgatók, hogy megosztam most a találkozásunknak az első pár percét. Megérkeztünk, kezet fogtunk Nórával, és láttam az arcán némi borút, és nem értettem. Kis félreértés történt közöttünk, kicsit hamarabb érkezett, és azt mondta, hogy ha tudom, hogy elég lett volna 10 perccel később jönnöm, még 3 betegemet el tudtam volna látni. Tehát nagyon-nagyon ki van centízve az ideje az orvosnak.
Igen, ez valóban így van, és ezt okozta valóban ezt a belső feszültséget, hogy a betegek ugye oda várakozásra jönnek, még aki kontrollra is jön, tehát nem akut ellátást kellett későbbre tenni, de ő is azért a leletei értelmezését szeretné megkapni.
És kizárólag öntől?
Hát ez orvosi felelősség, hogy azokat a kivizsgálási leleteket, laborokat, CT-ket együttesen kielemezzük, hiszen hangsúlyozom, szeretnek a betegek egy leletbe bekapaszkodni, és most már ugye az internet révén sok-sok mindent saját maguk értelmeznek, ami fals irányba vihet. Pont ez az orvos felelőssége, hogy ezeket egybeértelmezze és a betegre szabottan, és hát ez most így tolódott egy kicsit később, és ez okozta valóban ezt a feszültséget. Én változatlanul hiszem, hogy és akkor utalok erre az ominózus egészségügyi menedzser képzős dologra, a szervezés az a mindennapjainknak is nagyon fontos része, ha csak a háztartás vezetése, családra gondolunk, hogy annak ki hogy figyel a másikra, hogy illeszti be egyik másik feladatát. Ugyanezt kell tulajdonképpen a munkahelyünkön is alkalmazni, hogy amikor én kiírom a kezelést, megnézem a vérképeket, utána ugye a gyógyszertárba feloldják ezt, a nővérre figyelni kell, hogy neki mikor van munkarendje, hosszabb ideig tartó kezelésekkel kell indítani, hiszen annak kell addigra befejeződni. Tehát ezek egy ilyen általánosan meghatározott, de mégiscsak a napokat nagyon fontos szervező, rendbetevő gondolatok, amik révén megvalósítható ez, hogy kontrollok, kezelések, és ezek az úgynevezett gondozásra visszajáró akutan nem betegek, ők kerülnek így inkább a kora délutáni órákba.
És mindaz, amiről most az utóbbi pár mondatban beszélt, az megint ez a szervezés, ugye ez gondolom a közgazdász végzettségét nagyon-nagyon jól tudja itt kamatoztatni, mert ott egy nagyon praktikus, nagyon pragmatikus gondolkodásra van szükség, a szervezésnek fontos szerepe van, időt takarít meg, pénzt takarít meg. Tehát, hogy magának az orvosnak nem árt, hogyha ő egy jó szervező is egyben. Hány ember munkáját fogja így össze, Nóra? Számolta már ezt valaha?
Hát ez változó. Egyébként közvetlenül egy adminisztrátor és egy nővér dolgozik velem, így alkotjuk mi azt az egységet, és utána ott a úgynevezett kúraszerű részlegen folyik szó szerint a kezelés, ahol ha éppen rosszul vannak a betegek, hiszen ez egy abszolút életszerű helyzet, hogy ki hogy viseli akár a nagy nyári melegben ehhez képest még a kezeléseket. Úgyhogy a tervezettet, azt az élet az mindig felül tudja írni, de nagyjából a munkarendek azok igenis úgy gondolom megszervezhetők, és ezzel könnyíthetünk egymás feladatán is.
Imagine.
nem mehetünk el amellett, amit Bittner Nóra hangsúlyoz folyamatosan, hogy a prevenció prevenció. Meg kell előzni a betegséget, ha arra egyetlen egy mód van, ennek a prevenciónak a rosszindulatú daganatokkal kapcsolatosan is megvan a maga jelentősége, sőt. Karban kell tartanunk tehát magunk testét, de milyen vizsgálatokra van szükség?
Hát a prevenció nem elsősorban a vizsgálatokat jelenti, hanem az életmódot jelenti. Történetesen ez gyerekkortól indul, például, hogy előzzük meg a gyerekkori elhízást, mert annak nem csak a későbbi cukorbetegség, hanem számos betegségre való hajlam is oda tartozik. Gyakorlatilag a nőknél, az elhízott nőknél az emlőráknak is a kockázata lényegesen nagyobb. Arról nem is beszélve, hogy később a gyerekvállalást milyen mértékben megnehezíti. A mozgásnak szintén nem csak az ízületek védelmében és nem csak az egészséges, atlétikus alkat kialakításában van szerepe, hanem később az, hogy milyen szervfunkciókkal, szívizomzattal megy neki valaki bármilyen betegségnek, de ugye most itt jelesül inkább a daganatokról beszélünk, rendkívül fontos szerepe van. Tehát a mentális és fizikai fittséget azt ideje korán kell felépíteni, és azt gondolom, hogy ebben van nagyon nagy szerepünk családanyáknak, iskoláknak, és talán az egészségnevelőknek egyaránt, hogy az iskolás korosztályt lehessen megfogni. Ugyancsak, hogy azt a testtudatot kialakítani, hogy bizony az önvizsgálata a kamaszkorban elinduljon a lányoknál, a fiúknál ugyanúgy, hiszen egy kamaszkorban 17-20 év között van egy gyakori a hereddaganat előfordulása. Most sokat, és fontos a drogprevencióval foglalkozni, hiszen világszerte ez egy nagyon nagy probléma, de sajnos azt kell mondjam, a daganat sem a 60-70-es éves korban kezdődik, ahogy ez régen volt, hanem bizony sokkal korábbra datálódik, és a fiatal betegségek esetében, mivel a szervezet sokkal energikusabb, a sejtosztódás is sokkal gyorsabb, éppen ezért agresszívebbek tudnak lenni a betegségek is.
És gyakoribb is? Mostanság?
Én most nem az herredaganatokra utalnék gyakoriság tekintetében, amik tulajdonképp, mivel fájdalommal járnak, viszonylag jól felfedezhetők, és nagyon jól gyógyíthatók, tehát ezt a jó hírt azért tudom mondani, de a klasszikus daganatok, mint az emlődaganat, vastag végbéldaganatok, tüdőrákról nem is beszélve, bizony lényegesen több évtizeddel korábban jelentkezik, mint az mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt volt. És megváltoztak a szövettani, azaz a biológiai viselkedésük. Ez, amitől most a kezelésük sokkal nehezebb és sokkal összetettebb.
Most ez azt jelenti, hogy ma egy emlődaganat az máshogy viselkedik, mint ezelőtt, mondjuk 30 évvel? Tehát, hogy ezek a rákos sejtek, ezek más milyen tulajdonságokkal rendelkeznek?
Sokat változott ugye a diagnosztika is, tehát a felfedezés az részletgazdagabb, és a daganatok biológiai viselkedéséről, sejt összetételéről tudunk többet. Míg régen egy szövettani lelet csak arról szólt, hogy az emlő rosszindulatú daganata pont, és erre volt mondjuk egy vagy kétféle gyógyszeres kezelés, meg a műtét, amik akkor még döntően ugye csonkolóműtétek voltak. Most már sokkal inkább arra megy a tudomány, hogy a műtét is egy emlő megtartó dolog legyen, ami után a rehabilitáció sokkal jobb, és valóban olyan gyógyszereket alkalmazzunk, amiknek nincsenek olyan késői mellékhatásai, még később befolyásolja mondjuk a szívfunkciót, és akkor nem tud kellően járni, mert kifárad a beteg. Mivel a leleteink most már, azt kell mondjam, egy részletes szövettani lelet, akár az A4-es oldalt mindenki ismeri, annak két oldala tele van írva részletesen, az egy nagyon fontos úgynevezett prognosztikai betegség kimenetelét elmondó jel, annak az a részletes tartalma, és ezek alapján kell speciálisan összeállítani, és valóban betegre szabottan a gyógyszeres kezelést, vagy a terápia egészét.
Tehát akkor itt távolról is nyugodtan lehet azt mondani, közelről meg még inkább, hogy valóban majdnem mindenki személyére szabva kapja meg azt a bizonyos kezelést. Tehát nincsenek most már általános receptúrák, általános kemoterápia,
És ez biztosan mondhatom, hogy nincsen, hiszen ez szerencsére megvalósult most már nagyon jól Magyarországon is, hogy onkológiai centrumokban történik a betegségek kezelése, ahol egy speciális úgynevezett onkotím hozza meg csoportosan annak a mindegyik szakmának képviseletében a döntést, hogy a beteg számára neki megfelelő kezelési modalitást, összetételt lehessen valóban kialakítani.
Most nyilvánvalóan nagyon laikus a kérdésem, de ezért is vagyok én a kérdező, hogy laikus kérdéseket föltegyek. Mondhatjuk azt, hogy egy időben felfedezett rossz indulatú daganat ma már nagyon-nagyon jó eséllyel gyógyítható?
Ez pontosan így igaz. Tehát amikor kezdődnek a bizonyos hónapoknak, ugye most már vannak betegséghez köthető kampányai, akár ugye az októberről ismert, hogy az emlőrák, aztán a november, ugye a movember a férfi daganatokról szól, aztán a tüdőráknak is van. Az mindenképpen igaz, hogy az időben felfedezett daganat legyőzhető, és itt az időben az, amire és megint csak az egyén felelősségére utalnék, hogy figyelni kell a benne lévő ilyen-olyan elváltozásokra. Nyár van, napozás, bőrünkön, ugye szeretünk napfürdőzni, egy kicsit minél lengébben öltözni, hogyha ott olyan bőrelváltozás van, ami tavaly nyáron még nem volt ott, és most elkezd esetleg növekedni, bizony azzal is el kell menni orvoshoz, mert a nap fényviszonyai, UV-sugárzás is megváltozott, és ezt leginkább mindenki a saját testét tudja ismerni a napi higiéne során. Ezek tartoznak leginkább egyébként az egészségtudatosság közé, hogy ismerjük magunkat és minden olyan változást, ami követendő, mert akár panaszt okoz, vagy csak egyszerű változás, de az nem múlik el mondjuk egy hónapon belül, azoknak jó utána nézni. Már csak a megnyugvás véget is.
Csak hogy a rossz indulatú daganatokkal éppen az a problémánk, hogy nagyon sokáig nem okoz semmiféle panaszt. A hererák, ahogy itt az imént említette, az például egy jó típusú ilyen szempontból rák, mert bármennyire bizarul hangzik, mert hogy ez fájdalmat okoz. De mondjuk egy emlőrák, egy gyomorrák, ez hosszú időszakok telnek el, hogy semmi panaszt nem okoz, és talán, hogyha valaki nem elég szakavatott, nem tudja, hogy az emlőjét hogyan kell, hogy megvizsgálja, megnyomkodja, nézegesse, akkor fogalma sincs, hogy ez kialakult. Szóval, hogy ezért is történnek ezek a szűrővizsgálatok, amikre mi magyarok nem annyira szeretünk ezek szerint járni. Egyik félét sem szeretjük?
Hát azt kell mondjam, hogy az emlőrák a leggyakorabban alkalmazott szűrővizsgálat, és ennek is évekkel ezelőtt 40%-os volt, tehát nagyon alacsony a hatékonysága, most már az 50%-ot közelít, ugye itt több kampány is van most már október környékén, de az összes többi, tehát még a szervezett szűrések közé tartozik ugye a méhnyakrák szűrés is, gyakorlatilag alig mennek el, ha csak nem valami lokálisan, vagy olyan rendezvény, ami mozgósítja embereket, de az országos szűrés az nem. Reményeink szerint jövőre indul a vastag és végbél daganat szűrése, aminek az első köre egy valóban fájdalmatlan vizsgálat lesz, ami egy fehér, illetve vér alkotó elem kimutatása lesz a székletből, és ha ez pozitív, akkor történik, hogy a tükrözéses vizsgálat, ami azért altatásban, bódításban bátra mondhatom, hogy még csak emléket sem hagy, nem hogy fájdalmat. Ezekkel egy olyan korai úgynevezett rák megelőző állapotok fedezhetők fel, amikkel valóban ideje korán megelőzhetők a későbbi betegségek.
Tehát ez lesz majd 2017-től.
Így igaz, ezt mindannyiunk reményében mondom.
Erre mindig majd fogunk kapni, ugyanúgy, mint egy emlőráknál kapunk egy értesítést, egyszer igen, csak a postaládánkban megtaláljuk, hogy várjuk Ön szeretettel holnap után 16 órakor.
Valóban, ez a házi orvosokkal együtt közösen kialakított szűrési mozgósítás lesz tulajdonképp, aminek egyébként megint csak a kommunikációhoz jutok vissza, egy átalakított, talán inkább most már a mai emberhez közelebb jutó kommunikáció, képanyag és egyéb dolog lesz a megszólítója, és reményeink szerint ez nem a kukában végződik azonnal ez a behívó levél, hanem egy olyan tájékoztatás lesz, nem csak írott, hanem szóbeli tájékoztatás is lesz majd a házi orvosok és a velük együtt dolgozó kollégákkal.
Nem szeretjük fenyegetni a hallgatókat sosem, és azt gondolom, hogy egyébként az egészségről úgy érdemes beszélni, hogy próbáljunk megelőzni és egészséges, tudattal egészséges szervezettel beszélni róla. De azért tudnunk kell, hogy a gyomorránk az például az egyik leggyakoribb halálok Magyarországon. Nem beszéltünk arról, hogy statisztikákkal készülünk. Én magam nem tudom, hogy hányan halnak meg évente, de úgy tudom, hogy több ezer ember hal meg.
Hát a gyomorrák az nem tartozik az első három vezető közé, ami ugye a tüdődrák, a vastag és végbélrák, illetve utána jön illetve az emlőrák a nők esetében, de az előkelő 5.-6. helyet biztosan eléri. Inkább a hasnyálmirigy még, ami ugye szintén ezen a nehezen befolyásolható és egész pontosan nem igazán gyógyítható betegség közé tartozik. Valóban ezek ugye azok az üreges szerveink, amik nagyon tudnak tágulni, például a bélrendszerünk, például a gyomor. Bizonyos tünetek vannak, amik panaszt okozhatnak, de ezek olyan általánosak, hogy ilyen alapján mindenki hetente rohangálhatna orvoshoz, mert ez meg a másik vége a dolognak. De mondjuk, hogyha úgy tartósan észreveszi azt, hogy étkezés után akár mint egy kő ülne a gyomrában, olyan érzése van. Gyakorlatilag egyre inkább fáradékonyabb, hiszen egy vérző gyomor fekéből lassú vérzéssel fáradékonyá válhat. Tehát vannak olyan tünetek, ami alapján azért legalább egy házi orvosnál egy vérképvizsgálatot és egy speciális, és megint csak az elbeszélgetés, hogy az orvos kikérdezze, hogy mik azok a tünetek, amiket a beteg észlel, és ezt elmondja. És még azt kell mondjam, hogyha mondjuk egy elég túlsúlyos ember, akiről azt mondják, hogy gyomorrákja biztosan nem lehet, nem igaz, hogyha ő hirtelen mondjuk egy 5-10 kilót fogy, akkor annak úgy ne örüljünk, ha nem a fogyókúra kapcsán, mert az is egy vezető tünete lehet, hogy nála egy ilyen beteget mardosó, rossz indulatú daganat elkezdődik.
Tehát 2017-től ezekre a szűrésekre lesz lehetőség, ugyanúgy, mint a tüdőránkra és az emlőrák szűrésre. És akkor én azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit beszélnünk arról, hogy miért nem megyünk el ezekre a szűrésekre, és ezzel fogjuk folytatni a zene után. From this moment on, you for me dear, only two for tea dear, from this moment on. From this happy day, no more blue songs, only hoop-dee-doo songs, from this moment on. For you got the love I need so much, I got the skin that I love to touch, I got the arms to hold me tight, got those sweet lips to kiss me goodnight. Oh, you've got the love I need so much, I got the skin that I love to touch, I got the arms to hold me tight, I got those sweet lips to kiss me tonight. From this moment on, you and I. Még mindig a prevenció, egyszerűen nem tudok eltávolodni ettől a témától, mert hogy valóban annyira biztató dolog az, amit dr. Bittner Nóra mond, hogy az időben felfedezett rosszindulatú daganat nagyon jó eséllyel gyógyítható, és talán akkor nem lennénk Európában, sőt világviszonylatban is ennek a negatív ranglistának a vezetői között. Európában történetesen elsők vagyunk számos daganat típus halálozási okában, de világviszonylatban is a negyediken. Nem megyünk el szülővizsgálatokra. Az életmódról majd beszélhetünk külön, mert az is megérdemel egy témát, hogy maga az életmód hogyan készít föl bennünket a megelőzésre. Miért nem járunk szülővizsgálatokra? Ingyenes, időpontra megyünk, várakoznunk sem kell. Mi a tapasztalat, Nóra? Miért nem mennek el az emberek?
Hát azért, hogy várakozni sem kell, ezzel vitatkoznak velem a betegek, mert ezt párszor föl szoktam tenni ezt a kérdést. Két okot jelölnek, az egyik, hogy a szűrővizsgálatok nagyobb része munkaidőben van, és hogy nem tud erre időt kiszakítani. Ahogy én utána érdeklődtem, van több olyan multinacionális cég, ahol már beépítették ezt a kefetéria, vagy valamilyen juttatásrendszerre, hogy biztosítanak egy-egy ilyen általános szűrővizsgálatra időpontot és lehetőséget, de azért úgy nagy általánosságban ez nem megoldott. A másik ok pedig a félelem. Én azt tapasztalom, nagyobb a betegségtől való félelem, és ennek a megtudásától, mint a vizsgálattól, vagy a másik része is, talán ez a kisebb rész, aki ugye vannak bizonyos kellemetlenséggel járó vizsgálatok, ki ettől, ki attól fél nagyobb részben, de a döntő többsége szembesülni azzal, hogy neki valami ilyen rosszindulatú és az életét befolyásoló betegsége lehet, ezt nagyon hárítja. Ezt többször tapasztalom akkor, amikor már olyan, például mondok egy nagyon szemléletes példát, akkorára megdagad a beteg lába, hogy nem fér bele a nadrágba, és akkor jön el orvoshoz, és kérdezem, hogy ez nem két nap alatt alakult ki, de hát ő úgy gondolta, hogy nem akarja tudni, hogy mi ez a baj. Hát tehát természetesen most már ő is sejtette, hogy itt nagy a baj, de megelőzhetőbb lett volna, vagy korábban, korai diagnózissal sokkal hatékonyabb terápiát lehetett volna tenni.
Tehát ez jellegzetes dolog, hogy a homokba dugjuk a fejünket inkább, mint hogy szembesüljünk azzal, hogy mi a baj. Nóra, ön jár ilyen szűrővizsgálatokra?
Igen. Ezt teljes tiszta lelkiismerettel merem mondani, hogy nem csak ajánlom, hanem teszem is, és a koromnak, állapotomnak megfelelő kötelező vagy javasolt szűrővizsgálatokra is mindig elmegyek, és egyébként meg, ha bármi olyan jellegű panaszom van, mivel hogy emberből vagyok én is, és az orvost is éri kellemetlenség, sőt panasz, sőt betegség is, azokkal egy hétnél tovább nem szoktam várni, ezt komolyan mondom. És nem magam gyógyítom magamat, hiszen az objektivitás ott sérül, hanem olyan kollégákat kérek meg, akiknek a tapasztalatában bízom, és el szoktam fogadni az ő véleményüket, és nem morfondírozom utána, hogy hát azért mégiscsak más lehet. Olyankor érdemes átkerülni a civil oldalra.
Akkor maradjunk ennél a civil oldalnál, milyen vizsgálatokra megy, és milyen időközönként megy?
Hát ugye az emlőrák szűrés az a 45 és 65 közötti nőknél szól a behívás, és az első vizsgálat a leginformatívabb egyébként, mert akkor elmondják ott eleve a részletes ugye ultrahang és mammográfiás vizsgálat után, hogy egyáltalán mi várható, milyen gyakorisággal kell jönni, azt a két éventi szűrést mindenképpen el is kell végeztetni, és mondanám a nőtársaimnak, hogy nekem is eszembe szokott jutni, hogy a mammográfia az olyan, mint egy gofrisütőbe kerülnénk konkrétan, és fájdalmas is, de biztosan nem ettől leszünk daganatosak. Az emlő szöveti állományának nem igazán jó érzés ez a préselés,
de ki lehet bírni
annak érdekében, hogy egy olyan képalkotóval igazolt képet kapunk, ami biztosan azt tudja mondani, hogy jó ideig, azaz két évig ebből nem lehet probléma. Vagy ha olyan jelleg az elváltozás, akkor azt mondják, hogy tovább kell vizsgálni. A nőgyógyászati vizsgálat ugye az évente abszolút javasolt, és amit én onkológusként bizony javaslok, hogy ne csak ez az ominózus méhnyakrák szűrés legyen, hanem ugye a másik a petefészekből kiinduló daganat is nehéz megfogalmazható tüneteket ad, de ha a nőgyógyásznak erre külön felhívjuk a figyelmét, vagy megkérjük, akkor ugyanígy ilyen áttapintásos módszere, vagy ultrahanggal meg tudják nézni a petefészek állapotát is. Aztán,
bocsánat, hogy kérdezek, de ez a dolgom ebben az esetben, igen. De ugye a kenetet, amikor a nőgyógyászaton leveszik, akkor az nem mindenre kiterjedően mutatja meg, hogy ott van-e valami rossz indulatú elváltozás, vagy sem?
Az csak a méhnyaknak egy ilyen citológiai mintavétele, gyakorlatilag a hámotból vesznek mintát, és annak az elemzéséből tudják megmondani, hogy ez egy normál hám, gyulladásos hám, vagy pedig már egy olyan atipia, azaz egy daganatot megelőző állapot elindult benne, de ez csak a méhnyakra vonatkozik. És most már ugye ismerjük, hogy a HPV, azaz a humán papilloma vírus, és a méhnyakrák összefüggését, úgyhogy most már ilyen jellegű szűrővizsgálatot is lehet kérni.
Tehát amikor elmegyek a nőgyógyászhoz, akkor a legjobb, hogyha én ezt kérem, hogy akkor nézzék meg alaposabban.
Igen. Mert hogy nem minden esetben kerülnek ezek be a panelba. Erről ugye leletet kap az érintett, és még nem feltétlen beteg, és azt mindenkinek hangsúlyoznám, a negatív lelet is lelet. Mert bármikor az élete során valami ilyen jellegű elváltozás van, akkor az egy nagyon fontos kiinduló pont, hogy neki 5 évvel ezelőtt még egy teljesen negatív lelete volt, vagy a tavalyi évben. Úgyhogy ezeket a leleteket valóban a betegeknek be kell, mint egy okmányt gyűjteni. A petefészek daganata az egy más jellegű vizsgálatot igényel, és az egy szintén fájdalmatlan, leginkább ultrahanggal jól átvizsgálható szervünk, és egy nagyon fontos információt ad arról, hogy ott sincs semmiféle daganat vagy daganatkezdemény.
Ez nagyon-nagyon fontos információ, mert talán a leginkább még erre a vizsgálatra megyünk el, tehát nőgyógyászati igen. vizsgálatokra megyünk el, és maga az orvos is felhívja a figyelmet, hogy ezt csináltassuk meg évről évre. Hogyha, és főként ugye az emberek többsége, a nők többsége magánorvoshoz jár.
Így igaz.
Ahol ki tudja, hogy nem tudom, vannak-e ilyen jellegű kimutatások, a magánorvosi rendelőnek hány százaléka rendelkezik olyan felszereltséggel, ahol ezeket a vizsgálatokat meg lehet csinálni. Tehát én hova kopogtassak be, ha azt akarom, hogy mindent tetőtől talpig nőgyógyászatilag engem megvizsgáljanak?
Az én tapasztalataim, illetve ahogy utána érdeklődtem, néztem, a legtöbb magánorvosi rendelő valóban rendelkezik ilyen módszerekkel, hiszen ez presztízs is számukra, hogy egy komplex vizsgálatot tudjanak tenni. A statisztikát az inkább, azt torzítja inkább, hogy nekik erről nincs az OEP felé bejelentési kötelezettségük, és ugye az állami egészségügy szolgáltatja azokat az adatokat, amiből később a rákregiszter veszi az adatokat, úgyhogy ezekben van némi torzító adat. Magam is úgy gondolom, és a tapasztalat az, hogy a nők nagyobb többsége pontosan a mostani felgyorsult időben magárendelők néha jobb általános állapotúak, esztétikusabbak, pontosabb vagy gyorsabb ellátást lehet kapni, inkább odafordulnak, csak nem nagyon tudjuk az ő adataikat. Többségében azért, mivel az állami egészségügyben is dolgozó kollégák látják el, tehát akinél ott kiszűrnek egy olyan jellegű elváltozást, akkor utána a következő beavatkozás az már az állami egészségügynek, hogy olyan részén történik, ahol valóban az adatok is elérhetők lesznek.
Fú, de izgalmas téma felé mentünk el, hogy az állami egészségügyben milyen adatok szivárognak be, és minek kellene beszivárogni, de még maradjunk annál a kérdésnél, hogy ön, Nóra, milyen vizsgálatokra jár.
Tehát említettem az emlő mammográfia és ultrahangos vizsgálatát, említettem a kötelező nőgyógyászati, vagy illetve nőgyógyászati vizsgálatot évente, és a tüdőszűrés, bár magam sosem dohányoztam, de azért például, ha az embernek megfázása, tartós köhögése van, akkor azért egy mellkassröngerre a házi orvos is erre van lehetőség egy vizsgálat után megtenni. Azokat, akiknél viszont dohányoznak, ott viszont tényleg erre fokozott határozottan kell vigyázni, hiszen a krónikus légzőszervi gyulladás, ami minden dohányos esetében fönnáll, ott egy hajlamosíthat arra, hogy egy korai és tüdő daganat kialakulhat. Konkrétan nők esetében, és mióta ezek a lájtos cigaretták elterjedtek, azóta az úgynevezett mirigysejtes daganat típus lényegesen nagyobb számban jelentkezik. A laphámsejtes daganat meg kifejezetten a dohányzással összefüggő, és teljesen más genetikai elváltozásokat indít el ez a két különböző folyamat, tehát a dohányzással összefüggő daganat, mint a egyébként kialakuló daganat. Ezen kívül a béltükrözés, igen, ez is, ami fontos, panaszmentesség esetében is, és való igaz, hogy említettem, hogy most a széklet mintából történik először ez a meghatározás, és ha ott kiszűrnek valakit, utána történik a béltükrözés, de azért azt kell mondjam, hogy egy megnyugtatóbb és hosszabb periódusra megnyugtató eredményt a béltükrözés negativitása adja, hiszen, hogyha ott látnak egy bélpolipot, amiből később egy daganat tud kialakulni akár 10-15 év múlva, mert ilyen hosszú előzményekre kell visszanyúlni, akkor annak az eltávolítása az egyben a megoldást is jelenti. És manapság már lehet azért úgynevezett bódításban
kérni. Mert hogy ez fájdalmas.
Hát ez egy kellemetlen, inkább a kellemetlen vizsgálatot mondanám, és ettől aztán végképp félnek szemérmesség okán és a fájdalom okán főként. Tehát ezen jó túl lenni, és ha ez a vizsgálat, tehát a tükrözés negatív, akkor az egy 5-7 évre negatív és biztonságot ad. Míg a székletből történő meghatározás az csak 2 évre ad biztonságot.
Most ha ezt jól összeszámolom, akkor ez évente átlagban körülbelül 3 nap, mert nem mindegyik vizsgálatra kell elmenni minden évben. Nóra egyébként nem szokott félni?
Én azt gondolom, nekem nagyobb megnyugvást ad, természetesen én is félek az eredménytől, de mivel ha nem érzem panaszomat, akkor valóban azt remélem, hogy az a vizsgálat abban fog megerősíteni, hogy a továbbiakban is csak figyelnem kell a különböző jelekre, és talán egészségesen tudom tartani magam. Ha meg mégis valami korán kiderül, akkor talán még időben vagyok, és valóban meg lehet belőle gyógyulni. Ezt mindenkinek tudom bátran ajánlani.
Ez tulajdonképpen egy elég racionális megközelítése a betegségeknek, holott folyamatosan nap mint nap rendkívül sok érzelemmel és szomorúsággal találkozik, de mindenféleképpen érzelmeink keresztül ítéli meg az egyes helyzeteket. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az év orvosa volt jó pár évvel ezelőtt, és számos civil szervezetnek elnöke, tagja, most legutóbb a Magyar Rákellenes Liga elnökévé választották. Hogy bírja Nóra?
Valóban ezek nagyon megtisztelő feladatok, és nagyon nehéz mindezt úgy ellátni, hogy valóban a ráció és az érzelem is meglegyen, és emellett mondjuk még a családomra is tudjak időt fordítani, hiszen nekem a feltöltődést a család, barátok adják. Talán ezekben a feladatokban az a jó, hogy például a Rákliga esetében is egy olyan csapat áll mögöttem, akikkel, ha közösen egyeztetjük, megbeszéljük a következő feladatokat, akkor egyről lépünk tovább, és annak az eredménye egy-egy rendezvénynek, egy-egy közös munkának az mindig egy új lendületet ad. Azt pedig, hogy érzelemmel is kell ezt telíteni, én úgy gondolom minden emberekkel való munka során, ez a pedagógustól kezdve sorolhatnám mindazt, aki a másikkal nem gépként, hanem emberként beszél, és én ezért hiszek például az orvoslásban, hogy hiába nagyon sok technikai lehetőség áll már rendelkezésünkre, mint ahogy az EKG-t sem a kiértékelt lelet alapján nézzük csak, hanem a beteg panaszait és különböző paramétereket is figyelembe veszünk. Mindig az egyént kell nézni. A velem szembeülő beteg vagy szorongó és betegségtől félő egyéntől a tekintetéből látom, hogy és pár mondat beszélgetés után meg lehet érezni, hogy hogy lehet vele közölni akár a rossz hírt is lépésenként. Van, akik nagyon szeretik racionálisan készbe venni a betegségüket, és időzítve mindent felérni, hogy mi hogy várható. Van, akit viszont nagyon óvatosan lehet felépíteni. Minden esetre azt látom, hogy sosem szabad a beteget, hogy mondjam, rossz szóval megvezetni, hanem...
Nagyon őszintén kell vele beszélni. Tehát tulajdonképpen a legnagyobb bajt is közölni kell vele?
Igen.
Tehát réges-rég már nem vagyunk ott, ahol volt pár évvel ezelőtt valószínű ilyen szempontból az orvosoknak a felkészítése is valahogy más lett, mint egy pár éve, hogy nem kell róla beszélni. Tehát nem kell elmondani a legrosszabbat, hiszen úgysem lehet változtatni róla. Ezek szerint ezt nem vallom,
a módozatban van nagyon nagy különbség, hogy azt hogy mondjuk el a betegnek. Én azt tapasztalom egyébként, hogy a betegek pontosan érzik, hogy milyen stádiumban vannak. Van egy határ valóban, amikor elkezdődik főképp a családtagok és a beteg közti játék. Ezt például olyankor tapasztalom, amikor a hozzátartozó kimegy, hogy a parkolót intézze, és bennmaradok négy szem közt a beteggel, és akkor sóhajt egyet, hogy tudom ám én, hogy pontosan mi van, de hát szegényekbe tartani akarom a lelket.
Tehát még ő az, aki igen. érzi, hogy neki teljesítenie kell.
Igen, pontosan. Ugyanakkor természetesen van olyan is, amikor a hozzátartozó azzal jön, hogy ő pontosan tudja, de a hozzátartozónak nem mondjam ezt meg ezt. És akkor én szoktam őket arra azt a figyelmet felhívni, hogy a kezelést és minden belejárót a beteg vállalja. Tehát azt a fajta kommunikációt, hogy mit miért vállal, azt én meg a rossz hírnek a közlését is sajnos a kezelőorvosnak kell felvállalni, és ez néha nagyon nyomasztó tud lenni, amikor úgy összeadódik sok-sok ilyen rossz hír, hogy például a kezelés nem olyan eredményességű, például a terápiát nem tudjuk tovább folytatni, mert olyan mértékben eluralkodott rajta a betegség, és bizony ezeket valahogy el kell mondani, ezek mind nagyon nehéz, és nagyon engem is megpróbáló.
Mert ön is védtelenné válik egy ilyen helyzetben, nem? Bármennyire is ez az orvosnak a feladata, de önök, akik pont az onkológiával foglalkoznak, olyan mennyiségben találkoznak személyes tragédiákkal, hogy erre ritkán gondolunk, de ott a rendelő túloldalán, ott az asztalnak a túloldalán, ott is emberül.
Ez így igaz, mi is bármikor megbetegedhetünk, és érhet bennünket ilyen betegség, de azt gondolom, aki ezt a pályát választotta, az részben az árnyékosabb oldal, de azt is, hogy tudunk segíteni. És a segítség az nem mindig feltétlenül a gyógyítás, de végigvezetni emberi módon a beteget azon az úton, az is egy nagyon-nagyon nagy feladat.
Köszönöm szépen, Nóra, hogy mindezt elmondta nekem, és ismételten elnézést kérek azért a 10 percért, mert 10 perc nagyon sokat számít, ezt legalábbis én is most megtudtam öntől, különösen azokkal az emberekkel, akik onkológusok, és akikre nagyon-nagyon számít a beteg, az a 3. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm a lehetőséget.